azon fotokémiai reakcióval keletkezik a légkörben. Az úgynevezett UVC, vagy más néven extrém UV-sugárzás az, aminek az energiája ahhoz szükséges, hogy ózon keletkezzen a légkörben az oxigénből. A fotokémiai reakció azt jelenti, hogy a reakció maga az elektromágneses sugárzás energiájának a hatására, tehát fotonok elnyelésével indul be. A beérkező UVC fotonok hatására az oxigén molekulák felbomlanak oxigénatomokká, és egy következő lépésben még a maradék energiából három oxigénatom össze tud állni egy molekulává, ami az ózon. Jövünk lefelé a légkör tetejéről. Egyre több oxigén áll rendelkezésre, hiszen ugye azt ugye talán ismert a hallgatóknak, hogy ugye minél lejjebb vagyunk a légkörben, annál sűrűbb a légkör, tehát minden anyagból egyre több van. Így tehát, ahogy jönnek le az UVC fotonok, egyre több oxigén áll rendelkezésre. Viszont az UVC sugárzásnak pedig az energiája folytonosan felemésztődik más folyamatokra, fentebb a magas légkörben fotoionizációs folyamatokra leginkább, és így fokozatosan csökken, egyre kevesebb UV foton jut lefelé. Viszont ugye egyre több a rendelkezésre álló oxigén. Így aztán lesz egy réteg, ahol különösen sok lesz az ózon, mert abban a magasságban ugye optimális a kettő együtt. Tehát ugye még elég sok UV foton jut le, még abban a magasságban, már elég sok oxigén van. 15-20 km közötti magasság réteg az, ahol kiemelked a legtöbb ózon a légkörben. Ezért ezt szokták ózon rétegnek vagy ózon pajzsnak hívni.
Az ózon réteg milyen védőhatással bír, tehát az emberiségnek milyen jó szolgálatot tesz?
Nagyon-nagyon fontos, és nem csak az emberiségnek, hanem az egész bioszférának tudnilik az ózon. Atomfizikai tulajdonságai következtében erősen elnyeli az UV-sugárzást. Itt lent a felszínen UVC-sugárzást nem tudunk mérni, viszont az ózon az UVB-t nyeli el, amiből viszont elég jelentős jut már le a felszínre. És az UV-sugárzás, mint nagy energiás sugárzás, káros a bioszférára több szempontból. Ha mondjuk ugye minket, az embereket nézzük, a bőrre, a szemre és az immunrendszerre is káros. Legkitettebb ennek persze ugye a jellege miatt ugye a bőrünk. De a bioszférát, állatokat, növényeket, mindent véd az ózon a káros UV-sugárzástól. És hát az a kis UV-sugárzás mennyiség, ami normál esetben ugye lejut, az viszont hasznos, például az emberi szervezetben ugye D-vitamint termel.
1987-ben hozta létre az emberiség a montreali jegyzőkönyvet. Ez volt az első olyan egyezmény, ami korlátozta a CFC gázok kibocsátását. Ezek azok a hajtógázok, amelyek az ózonréteget károsították. Hogyha bemutatná ezeket az anyagokat, illetve hogy hogyan fejtették ki a hatásukat az ózonpajzsra?
Alapvetően az ok a CFC-k. Ezek az úgynevezett halogénezett szénhidrogének, ezeket egyébként talán a 30-as években fejlesztették ki, hát nagyon-nagyon hasznos anyagok voltak, mert széles körben lehetett az iparban nagyon hatékonyan használni, és sprék hajtógázaként, oldószerként, habosításra, és hát ugyanakkor nem volt mérgező hatásuk. És ezért ezeket széles körben elkezdték az iparban használni 40-es, 50-es években, súlyos anyagok fajsúlyra, tehát nem feltétlenül emelkednek gyorsan föl, de azért a légkör áramlása és stb. Föl-föl viszik őket, tehát hosszú időt följutnak a stratoszférára. Ugyanakkor nagyon stabil vegyületek, ez azt jelenti, hogy nem nagyon lépnek reakcióba semmivel, tehát nagyon sokáig megmaradnak. A levegő kémikusok számítása szerint a különböző fajtájuk van, és az a lényeg, hogy van klór és brom tartalmú, a brom az főleg a tűzoltók készülékekben használják, és egy picit némelyik, mit tudom én, maga a molekula picit különbözik bizonyos anyagokban, attól függően, hogy mire használják, de az a lényeg, hogy a különböző fajtáknak az átlagos légköri tartózkodási ideje az 50-150-200 év között van. Annyira stabilak, hogy addig tudnak a légkörben maradni átlagosan. Na most, hogy fölkerültek ugye a stratoszférába, ott olyan körülmények vannak, olyan körülmények tudnak bizonyos helyzetekben kialakulni, hogy fölbomlanak ezek az anyagok, és a belük fölszabaduló klór az nagyon reakcióképes, és elkezdi fölbontani az ózon molekulát. Ez okozza a gondot, tehát is a klór okozza a gondot, illetve a bróm, ami egyébként még hatékonyabb és még durvább, csak mondjuk a bróm tartalmú CFC-kből nagyságrendileg kevesebbet használ az ipar, mert azt leginkább speciálisan a tűzoltó készülékekben használták, tehát jóval kevesebbet használtak, mint a klór tartalmúakat, és ezért igazából a klór tartalmú CFC-k voltak a fő felelősök.
Tehát ezek a CFC gázok károsították az ózonréteget, de miért van az, hogy éppen az Antarktisz felett egy ózonlyuk alakult ki, tehát hogy ott át is tört, meg is semmisül gyakorlatilag ez a réteg?
olyan a stratoszférában az áramlás, ugye a stratoszféráról beszélünk, mert ugye ott van a legtöbb ózon, 15-30 km között, tehát ugye ebből a szempontból az a réteg az érdekes, és abban a magasságban, a stratoszférában hát olyan a légkör dinamika, hogy ott mindig a kora tavalasszal és télen kialakul egy stabil örvény, ami körbefutja a Földet, tehát gyakorlatilag kicsit lezárja a alacsonyabb szélességek stratoszféráját a poláris, a sarkok fölötti stratoszférától. Ez olyan körülbelül 75 fok szélességi kör körül alakul ki az örvény, persze ugye mozog, mert ugye az áramlások azok ide-oda kicsit cincálgatják. És mivel ez a nagyon stabilan megmarad ez az örvény a déli sark fölött, az északi sark fölött nem tud megmaradni, mert ugye ott van szárazföld elég közel, ugye Kanada egy-két szigete, főleg Szibéria, és ott a dombok, hegyek, azok rendesen megbolygatják az áramlásokat, tehát ott nem is stabilan fennmaradni. De déli sarkon viszont ugye ebben a szélességen csak óceán van szinte, ugye a szárazföld már csak ugye a pólusnál van, és ezért ez az örvény stabilan fönn tud maradni hosszú ideig, és gyakorlatilag megakadályozza, vagy hát nagyon-nagyon-nagyon minimálisra csökkenti a levegő csere lehetőségét a poláris stratoszféra és az alacsony szélességek stratoszférája között. Ez azt jelenti, hogy jobban le tud hűlni az Antarktisznak a stratoszférája, mint az Arktiszé, tehát mint az északi sarké. Átlagosan egyébként ez a 8 és 12 fok között van. Pont ez elég ahhoz, hogy ott olyan speciális körülmények alakuljanak ki, amikben egészen pontosan a stratoszférikus felhők alakulnak ki, amiknek a felületén reakcióba lépnek olyan klórtartalmú vegyületek, amik amúgy nem reagálnának. Fölszabad a klór, és ez nagyon nagy ózoncsökkenést okoz. Így alakul ki az ózonlyuk. Tudnélik, míg van egy folyamat, ami ott ózoncsökkenést okoz. Olyan légkörű folyamat, ami valószínűleg mindig is megvolt, tehát nem a emberi tevékenység következtében jött létre, viszont így együtt a kettő már drasztikus ózoncsökkenést okoz. Ez mindig a koratavasszal, szeptember és november között, ugye ott a déli sarkon akkor van koratavasz, vagy a véréti féltekén, október második felébe kulminálódik. Ez az ózonlyuk, ez mindig akkor jelent meg. Aztán megszűnt, mert a körülmények megszűntek már, ezek csak ugye koratavasszal vagy télen álltak fönn, és akkor viszont drasztikus ózoncsökkenést lehetett ott tapasztalni, elképesztő, néha gyakorlatilag az ózon eltűnt abból a magasságból, ahol a legtöbbnek kellett volna lennie. Hát most már ez is javul, alakul.
Igen, igen, éppen ezt mondja ki ez a nemzetközi kutatás, hogy eredményeik szerint az ózon réteg regenerálódik a sarkokon, az Arktiszon is. Azonban az alacsonyabb szélességi körökön, a stratoszféra alsó tartományaiban vékonyodik ez az ózon réteg. Mi állhat ennek hátterében?
Hát ugye itt 1969 óta mérik az Országos Meteorológiai Szolgálatnál az ózon tartalmat, elég a világ legpontosabb műszerével, illetve 98 ott volt a májnak a modern változatával mérjük, amiből körülbelül egy 220 darab van a világon összesen, és így ezek a referencia nagypontosságú adatsorok azok, amikből lehet következtetni, hogy a műholdas ózonmérés azért mindig kisebb pontosságú, mint a felszíni spektrofotometriás mérés. Lényeg az, hogy amióta itt az ózontartalmat mérjük, 69 óta, azóta az látszik, hogy mint ahogy általában másutt is a mérsékel többen, egy elég jelentős ózoncsökkenés volt a 90-es évek közepéig, és úgy tűnik, hogy ezek az egyezmények, amiből egyébként több is volt, tehát valóban az első az 87-es, a montreali, viszont utána 90 talán 3-ig még 3 egyezmény volt. Ugye maga a montreali egyezmény arról szólt, hogy valamilyen megadott, előre kiszámolt ütemezéssel ezeket az anyagokat ki kell vonni az iparból, mert különben itten súlyos probléma lehet. Gyakorlatilag az emberiségnek a kihalása az reális veszélyt jelentett akkor, amikor felfedezték az ózoncsökkenést. Tehát ki kell vonni az iparból a CFC. A 90-es évek második felére már úgy tűnt, hogy számít a dolog, tehát már úgy megállt az ózoncsökkenés, mi is ezt láttuk az itthoni adatainkból, és ez úgy egybevágott eléggé a más mérsékeltővi ózonobszervatóriumnak az adataival, mintha egy regeneráció elindult volna. Viszont az is látható, hogy az elmúlt szűk évtizedben eléggé össze-vissza megy az egész. Most újra vékonyodás van, ez a, szerintem kicsit riogatás, de kétségtelen, hogy ilyen kicsit fluktuálva megy, és valami az, hogy nálunk is itthon mondjuk az elmúlt 3-4 évben inkább egy kis csökkenő tendencia volt, de 3-4-5 év, de még majdnem egy évtized is nem mérvadó egy ilyen folyamatban. Azt látni kell, hogy a légkör egy rendkívül összetett fizikai rendszer, talán mondhatjuk azt, hogy most leszámítva az élő szervezeteket, az egész világegyetemben egy ilyen bolygó atmoszféra, egy ilyen szilárd felszínű bolygónak a gázkeverékből álló légköre az a legösszetettebb, komplexebb rendszer a világegyetemben. Nagyon nehéz fizikailag, matematikailag kezelni.
A kutatók két dologra vezetik vissza ezt az általuk mért változást. Egyrészt, hogy a klímaváltozás légköri viszonyokat bolygató hatása lehet talán a háttérben, vagy a másik, szintén klórt és brómot tartalmazó gázok, ez a VSLSS nevű gáz lehet talán aludas. Nem tudom, hogy ön mit gondol ezekről a
feltételezésekről. Hát az a helyzet, hogy egész biztos vagyok, hogy ez nagyon gyanús VSLS-ekre kenni, mert ahogy a cikk is írja, ezek nagyon rövid élet, és nagyon rövid idő alatt ezek az anyagok statisztikusan nagyon-nagyon kevés tud feljutni a szatoszférába, tehát én nagyon nem hinném, hogy ezeknek jelentős szerepe lenne ebben. Az viszont kétségtelen, hogy kapcsolat van az ózoncsökkenés, vagy az ózon változásai és a klímaváltozás között. Ahol a legtöbb ózon van, ugye ez a 15-30 km magasság közti magasságréteg, ott az ózon, mivel erős sugárzás elnyelő, atomfizikai tulajdonságai miatt, ezért ő ott elég sok sugárzást nyel el a beérkező sugárzásból, de gyakorlatilag ezáltal az a bennmaradó sugárzás fűti a szatoszférát. Való igaz, ott a atmoszféra jóval melegebb, mint lenne ózon nélkül. Ha hosszabb távon, egyfolytában, egy adott magasságban, ugye kevesebb volt az ózon, akkor az azt jelenti, hogy kicsit abban a magasságban hidegebb lett a légkör, hiszen kevesebb ózon, kevesebb sugárzás nyert el, a kevesebb sugárzás az egy kicsit kevésbé fűtötte ott a légkört. A globális cirkulációban, a globális légkörzésben, annak az alakulásában, hogy milyen a struktúrája, mi merre áramlik, stb. Nagyon fontos a hőmérsékletnek a függőleges rétegződése. De ha ugye az nagyjából stabilan van meg, akkor egy ilyen elég stabil, hosszú távon megmaradó légkörzés struktúra alakul ki. És ha bele rondítunk azzal, hogy egy adott magasságban megváltoztatjuk egy kicsit a hőmérsékletet, ez az ózon volt most, ez a bűnös, akkor ez egy kicsit az egész globális cirkulációra hatása lesz, hiszen, mint mondtam, a függőleges hőmérséklet eloszlás az egyik legdöntőbb a cirkuláció mikéntjének vagy struktúrájának a kialakításában. Na most az ugye okozhatott a cirkulációban változást, nagyon nehéz bizonyítani, hogy mennyire, de benne van, és jó eséllyel okozott is egy 3 évtizedes alacsonyabb ózonérték olyan kis hőmérséklet változást, egy kis csökkenést abban a magasságban, ami már változtatta a globális cirkuláción. Tehát például könnyen lehet, az áramlásokkal foglalkozó szakemberek szerint, hogy a ciklonpályák, amelyek most már bizonyítottam, hogy nagyon kicsit változtak az elmúlt pár évtizedben, az lehet például ezeknek a következménye.
Tehát most a kutatók azt állapították meg, hogy míg az Antarktiszon, illetve az északi sarkon az ózonréteg regenerálódott, de az alacsonyabb szélességi körökön, az egyenlítő mentén, illetve a stratoszféra alsó tartományaiban, mintha vékonyodna, vagy újra roncsolódna az ózonréteg. Ennek a légköri cirkulációkhoz lehet köze?
A lecsei szélességen eleve kevesebb az ózon, tehát ezt tudni kell, hogy alapvetően az ózonnak a földrajzi szélesség szerinti eloszlása az átlagos esetben is olyan, az egyenlítőn van a legkevesebb, és egyre több a magasabb szélességek felé. Ez ugye elsőre furcsa, és ellentmond látszólag azzal, amit várunk, mert ugye sugárzás csinálja az ózont, ugye egészen pontosan most már ugye tudjuk, hogy az UVC sugárzás legtöbb ugye az egyenlítő vidékén esik be. Igen ám, de az áramlások viszont olyanok, hogy azok elviszik onnan az ózont. Tehát alapvetően is a legkevesebb ózon átlagos esetben az egyenlítőn van, és most ezek az áramlások olyanok, hogy még egy kicsit, mintha azt csökkentenék, de hát ezt nehéz megmondani. Az kétségtelen, hogy mi is tapasztaljuk itt nálunk, hogy annak ellenére, hogy azért az ózon növekedőben van, egy kicsit tendenciájában a 90-es évek vége óta, most ilyen rövid időben foglalkozunk, hogy az elmúlt 3-4 évvel inkább csökkent, de ebben a trendben, amikor az mondjuk az éves átlagokat nézze, azért egy olyan döcögős, de növekvő, kis növekvő trend van. Nyaranként folytonosan minden nyáron ózonhiány van nálunk. Valóban igaz, ezt a szinoptikus folyamatokkal foglalkozó kollégáktól tudom, mert én azt nem értek, hogy gyakoribbak a mediterrán és a szubtropusi területekről való beáramlások nyaranként nálunk az elmúlt 10-15 évben, mint korábban. Ami azt jelenti, hogy statisztikusan azok jó eséllyel alacsony ózontartalmú levegőt hoznak ide. Tehát ez meg ugye megint lehet a klímaváltozás következménye.